Van-e nagyobb kaland annál, mint amikor a boldogító igen után két ember együtt folytatja tovább az életét? Üdvözöllek a Kalandvágyból esküvő podcastban. Az adásokban megosztom veled szereplőink személyes esküvői történeteit, valamint a szakma szakembereinek tippjeit, tanácsait és a legújabb trendeket. Én Dóra vagyok, a Kalandvágyból külföldre és Kalandvágyból esküvő podcastok házigazdája. Tarts velem, ha a nagy napra készülsz, és akkor is, ha egyszerűen csak érdekel a téma. Új rész minden szombaton. A podcast első esküvői története nem szokványos, hiszen a pár tagjai különböző nemzetiségűek, és a helyszín is különleges. Detit a Kalandvágyból, külföldre podcastból ismerem, ott mesélte el országváltásának történetét, ő Dél-Franciaországban él. A leírásban megtalálod az adás linkjét. A következő fél órában Provence-ba utazunk, hogy egy kicsit mi is részesei lehessünk Deték nagy napjának. A beszélgetésből kiderül, hogy hogy ismerkedtek meg Auguste-tel, hogy hogyan zajlott a lánykérés, és az, hogy miért nem volt Dettinek még 6 nappal az esküvő előtt ruhája.
Detti vagyok, és 2019. június 15-én volt az esküvőnk Auguste-tel Provence-ban.
Hogyan ismerkedtetek meg Auguste-tel?
Hát a megismerkedésünk, tök jó a kérdés, ugyanis egy esküvőn ismerkedtünk meg, úgyhogy egy témánál vagyunk, egy provenci esküvőn ismerkedtünk meg. 2015 nyarán egy kis provenci faluban volt a közös barátok esküvője, és hát ott a táncparketten megakadta a szemünk egymáson, és így történt a megismerkedésünk.
Mikor jött el az a pillanat, amikor úgy érezted már, hogy ez egy stabil kapcsolat, és el tudnád képzelni esetleg a közös jövőt is vele?
Ez nagyon érdekes, mert ugye megismerkedtünk 2015 nyarán, akkor én éppen Magyarországon éltem egyébként, ő meg ugye Dél-Franciaországban, és akkor pár hónapig távkapcsolatban éltünk. És szeptemberben találkoztunk kb. Újra, először az esküvő után, hogy megismerkedésünk után. Utána ugye hát így 2 hetente elkezdtünk ingázni két ország közt, hogy valahol találkozzunk, vagy volt, hogy egy harmadik országban találkoztunk, és nagyon-nagyon érdekes, mert nem tudom, hogy közrejátszott-e az, hogy ez egy távkapcsolat volt akkor, vagy mi történt, de én nagyon-nagyon korán egyszerűen éreztem azt, hogy ebből valami több lesz. Tehát tényleg hihetetlenül gyorsan, én ezt tudtam. Tehát amikor 2 hónappal később hazavittem anyukámnak bemutatni, meg a családnak, akkor én azt mondtam anyukámnak, hogy ő lesz a férjem. Én ezt tudtam, kész. Tehát én megmondtam, hogy ez az ember lesz a férjem.
Miért gondoltad, mi volt benne az, ami miatt azt érezted, hogy ő kell, hogy a férjed legyen? Lánykorodban volt valamilyen ideálod, amit ugye elképzeltél magadnak, hogy ez a férfi típus, ezt szeretnéd?
Abszolút, igen, tehát megfelel abszolút a férfi ideálomnak, mind külsőre, mind belsőre, tehát ez tény. De ennél tényleg volt valami megmagyarázhatatlanabb, valami tényleg zsigeri, hogy egyszerűen tudtam, hogy ő az, amit nem lehet megmagyarázni. És persze emellett megfelel minden kritériumnak, ugyebár amit úgymond elképzeltem, mondjuk fiatal lánykoromban. De igen, van benne valami teljesen logikátlan, megmagyarázatlan, hogy igenis, tudtam, hogy ő az. Tehát, hogy valami dolgunk van, hogy mély dolgunk van egymással, mégpedig az, hogy kész, vele fogok összeállásodni, ő lesz életem párja.
És volt egy ilyen klasszikus lánykérés, vagy beszélgettetek már előtte? Tehát nem ért váratlanul az, hogy megkérte a kezed?
Nem ért váratlanul, de volt benne meglepetés. Tehát mi a kapcsolatunk elejétől fogva teljesen nyílt lapokkal játszottunk, őszintén beszélgetünk mindig arról, hogy szeretnénk esküvőt, tudtuk mindig, hogy merre tart a kapcsolatunk, de maga a lánykérés pillanata azért az meglepetés volt.
Na és hogy volt, mesélve?
De azért számítottam rá, tehát éreztem, hogy eljutottunk odáig, és hogy most már aktuális, tehát éreztem, tehát rá lehet érezni. Pláne úgyhogy szerintem a férfiak azért nagyon sokszor kicsit ügyetlenek ebben, hogy mondjuk meglepetést okozzanak, vagy titkoljanak valamit. Úgyhogy voltak apró jelek, mert hát, hogy ott is ott volt a megérzés, hogy közeledett a nyár, mentünk a Balatonra nyaralni szokás szerint, és hát én a gyerekkorom nagy részét a Balatonon töltöttem, és ezt Auguste tudja is, hogy nekem a Balaton az mekkora szerelem, ugye, úgyhogy oda időzítette a lánykérést. És hát már ott éreztem a kérdéseiből, hogy nagyon kérdezgetett a programról, hogy akkor hogy is lesz ez a nyaralás, mert akkor mikor megyünk Fonyódra, és ez meg az, tehát olyan nagyon furán kérdezgetett. Úgyhogy már akkor éreztem valamit. És hát aznap August nagyon zavarban volt, nem szokott, tehát ő egy abszolút magabiztos, de aznap teljesen zavarban volt, tehát éreztem, hogy na, akkor itt van ez a nap, és Siófokon a Balaton parton lefoglaltam egy asztalt vacsorára, és akkor már tudtam. Tehát én tudtam, hogy ma este August meg fogja kérni a kezem. És emlékszem, hogy kimentem a mosdóba, és a Vera barátnőmnek, egyébként utána az esküvői tanúm is lett, a Verának írtam a mosdóból egy üzenetet, hogy te figyelj, mondom, ma este Augustit mindjárt megkéri a kezem. És hát ez tényleg így is lett. Emlékszem, hogy kiment a kocsiba azzal az ürüggyel, hogy megkeresi a kabátját, mert fázik. Na most ő soha nem fázik, tehát ez sehogy nem stimmelt a sztori, nem baj, elment megkeresni ugye a kabátját a kocsiban, tehát akkor hozta be a gyűrűt a csomagtartóból. És hát akkor teljesen izgalomban voltam én is, tehát úgy ott volt a meglepetés, de közben azért mégis adott volt a szituáció, szóval volt meglepetés is, meg kiszámíthatóság is, mert életem egyik pillanat, tehát nagy pillanat, hogy valaki megkéri a kezdet, úristen, tehát azért ez egy olyan pillanat, amit mindig elképzel az ember, hogy fog alakulni. És akkor így a vacsora végén mondta August, hogy jó, akkor egy pohár pezsgővel sejtáljunk már ki oda a Balatonpartra, a homokba. Na hát akkor már végképp tudtam, hogy na, akkor most hova sétálunk, és miért? És akkor a kézen fogva szépen kisétáltunk oda a partra, és akkor történt meg a nagy pillanat, ahogy kell, térdre ereszkedés, meg minden. Úgyhogy hát óriási katarzis volt, meg óriási izgalom. Tehát most is, ahogy beszélek róla, még mindig ugyanúgy ver a szívem, szóval nagyon-nagyon-nagyon szép pillanat volt.
De akkor ezt jól romantikusan megcsinálta Alinti.
Abszolút, igen.
A szüleid hogyan fogadták a választottadat?
Szegedi vagyok, Szegeden összehívtuk a családot egy kis úszóházon a Tiszán, és akkor ott jelentettük be az eljegyzésünket, tehát mindenki nagyon örült. Volt, aki meglepődött, volt, aki számított rá, de igazából az elejétől fogva abszolút támogatják a kapcsolatunkat, imádják Augustot, úgyhogy nagyon szuperül alakult az elejétől fogva. Tehát szerintem valahol tényleg ők is tudták az elejétől fogva, hogy Augusta lesz, komoly lesz, úgyhogy azért nekik sem volt annyira váratlan, hogy ez komolyabbra fordul.
Az eljegyzés pillanatától utána rögtön elkezdtétek ezen gondolkozni, hogy akkor hogyan lesz a esküvő?
Igen. 2018 nyarán volt a lánykérés, és 2019-ben ugye már megvolt az esküvő, úgyhogy tulajdonképpen nem is telt el egy teljes év a lánykérés és az esküvő között.
Na, akkor a szervezésről beszéljünk. Ezt is ti szerveztétek el, vagy megbíztatok ezzel valamilyen céget?
Mi szerveztük ketten, egyébként ugye egy esküvőszervezőként is dolgozom, viszont pont emiatt próbáltam ezt nagyon lazára venni, hogy ne legyek ilyen munkaüzemmódban, mint hogyha egy ügyfélnek az esküvőjét szervezném, hanem hogy maradjunk lazák, és mi ketten szépen, stresszmentesen majd ezt lemenedzseljük. Hát ma már ezt egyébként máshogy csinálnám, tehát ma egyébként, mondom ezt tényleg esküvőszervezőként, ma már felkérnék egy esküvőszervezőt, úgyhogy ezt teljesen máshogy csinálnám, de egyébként igen, mindent ketten csináltunk.
Mert akkor a stressz volt, vagy miért?
Hát stressznek nem mondanám, szóval tényleg hál' Istennek nagyon, nagyon lazára fogtuk az egészet, de inkább a nagy napon volt egy-két olyan váratlan helyzet, amire mondjuk nem számítottunk semmi nagy probléma, de azért még jobb lett volna, hogyha ott van egy harmadik személy, aki foglalkozik azzal is. Úgyhogy ezt mindenkinek egyébként ajánlani tudom. Sokan azt hiszik, hogy ha valakinek esküvőszervezője van, akkor az elveszi az örömöt így a készülődésből, pedig nem, csak megkönnyíti, hogy nem veszi el a döntéseket meg a szervezést. Úgyhogy én ezt nagyon ajánlom, és most már én is így csinálnám, hogy biztosan megkérnék valakit, hogy segítsen be a szervezésben.
Mik voltak a preferenciáid? Mi volt az, amihez mindenképpen ragaszkodtál, hogy az már pedig úgy legyen, és attól téged senki el nem tud téríteni, mert az neked fontos? Volt-e ilyen?
Talán a helyszín. Tehát Provence-ban volt az esküvünk. Ugye itt lakunk, úgyhogy mindenképpen egy provenci esküvőt szerettünk volna. Ez volt a talán a legfontosabb, hogy a helyszín gyönyörű és autentikus provenci helyszín legyen.
Egyébként a helyszínen kívül mitől különleges egy provenci esküvő? Van valami sajátságos jegye?
Talán ugye a gasztronómia, amit mindig kiemelek, tehát ugye az is fontos az esküvőn. Ami a hagyományokat illeti, nem nincsenek kifejezetten provenci hagyományok az esküvőn, úgyhogy nem, tényleg a gasztronómia, egyáltalán az egész életérzés, az időjárás, a jó idő, a napsütés, a tenger közelsége, szóval ez így az összkép, amit Provence tud adni.
Hányan voltatok, mekkora vendégség volt?
60-70 főt tűztünk ki, ezt így tudtuk is tartani, úgyhogy nem volt nagy esküvő, de azért nem is kicsi, egy jó kis közepes, úgyhogy ez így teljesen jó volt.
Ugye a nehézséget az okozza, hogy a te hozzátartozóid, rokonságod messziről érkezett.
Így van.
Országot, tehát őket nyilván altatni kellett, el kellett szállásolni, ezt hogy oldottátok meg?
Ezt nagyon egyszerűen oldottuk meg, megoldotta mindenki magának. Hát ezt így oldottuk meg, hogy megkértük a vendégeket, hogy intézzék el az utazást és a szállást is, mert hogyha mindenkinek mi intéztük volna és finanszíroztuk volna, az abszolút meghaladta volna az időnket is, meg a büdzsénket is és mindent. Úgyhogy hát tisztában voltunk vele, hogy sokat kérünk a vendégektől, és ezért számítottunk is rá, hogy nem fognak eljönni sokan, mert nem tudnak, és ezt így abszolút megértettük volna. Viszont képzeld el, hogy mindenki el tudott jönni. Mindenki el tudott jönni, megoldotta, volt, aki egy, nem tudom, 1000 éves Twingóval jött, kocsival, klíma nélkül, szóval aki akar, az ott tud lenni egy fontos eseményen szerintem. Úgyhogy mindenki talált megoldást, és ez nagyon szuper volt. A családot azt egyébként elszállásoltuk, a családnak ki megoldottuk, de a barátok voltak, akik megoldották maguknak.
Mi volt a menü, vissza tudod-e idézni?
Természetesen, ugye, mivel a gasztronómia tényleg nekem nagyon fontos, azért így fontos volt az esküvőn is. Semmit nem bonyolítottunk túl, így az étkezést sem. Ezt itt is szerettük volna, hogy autentikus legyen, dél-francia legyen. Úgyhogy egy aperitíffel, egy dél-francia aperitíffel indítottunk, egy kis terüly-terüly asztalkámmal, mindenféle provanszi mártogatóssal, helyi péksütikkel, olívabogyóval, friss zöldségekkel, tehát mindenféle kis csipegetős dolog. Ez volt az előétel aperitív helyi borral, természetesen egy helyi pincészetből hoztuk a bort. Utána pedig hát a főételt azt nagyon lazára vettük. Egyik ismerősünket kértük meg, hogy csináljon egy óriási nagy pályát. Úgyhogy ennyi volt a főétel, tehát egy hatalmas pálya készült, nem volt ültetési rend sem, mindenki odaült, ahova szeretett volna, szóval ezt tényleg az étkezés részét nagyon-nagyon lazára vettük az esküvőnek.
Zenekar, zene? Milyen zene volt?
Képzeld el, hogy nagyon nagy mázlink van, mert van több barátunk, akik zenészek, úgyhogy tőlük ez volt a nász ajándék, hogy játszottak az esküvőnkön, úgyhogy így adott volt a zene.
Maga az esküvő része, tehát a házasság kötés, az ugyanúgy zajlott, mint nálunk, elmentetek egy polgármesteri hivatalba, és akkor ott összeadott titeket az anyakönyvvezető?
Így volt, van.
Szerintek templomi esküvő?
Képzeld el, hogy a városházán kezdtünk, ami a kikötőben van, Szanári kikötőjében, pálmafákkal és tényleg a kis vitorláshajókkal itt szemben, úgyhogy gyönyörű volt a városházi helyszín, és hát maga a Szanári polgármestere adott össze minket, itt ez a szokás, úgyhogy nagyon-nagyon szép volt, és hát azt kell tudni Szanári polgármesteréről, hogy nagyon nagy showman, úgyhogy az esküvőnk az vagy egy óráig tartott a szertartás, amit egyébként így a többi városházán Franciaországban ilyen 15-20 perc alatt leszoktak zavarni. Hát ez, nekünk
ez Szanári sajátosság, vagy ott a polgármesternek?
A Szanári polgármesterének a sajátossága egészen pontosan, tehát ő tényleg imád szerepelni, és imád összeadni párokat, amikor csak lehet tényleg ő az, aki összead minden párt minden esküvőn. Úgyhogy konkrétan egy műsort kaptunk tőle.
De és aki nem tudott franciául, az...
Ott mindent megoldunk, mindenre gondoltunk. Van egy barátnőm, a Doró, akit egyébként itt ismertem meg annó, mikor kiköltöztem, tehát ő beszél egy magyar lány, beszél franciául, magyarul, és őt kértem meg, hogy ő legyen a napnak a hivatalos fordító tolmácsa. Úgyhogy szépen odaült velünk az asztalhoz, és akkor mindent fordított. Meg még is érdekesség egyébként, hogy Franciaországban 4 tanú lehet összesen, tehát 2-2. A férnek, feleségnek 2-2 tanú, tehát összesen 4 tanunk volt. Ki is használtuk ezt a lehetőséget, úgyhogy nekem is 2 tanunk volt, Augustnak is 2 tanúja volt, és a Doró, aki fordított, úgyhogy így mindannyian így körbeültük az asztalt a polgármesterrel, és akkor így zajlott az esküvő. Utána pedig volt egy kis fotózkodás városház előtt, és nagyon közel van a tengerparthoz, tehát egy ilyen 5-10 perc gyalog a legközelebbi homokos tengerpart, úgyhogy oda lesétáltunk a násznéppel, vittünk egy rakat behűtött pezsgőt, és akkor már is a városháza után volt egy kis pezsgős kocintás a tengerparton. És akkor ott fotózkodtunk mindenkivel, ott volt a nagy fotózkodás, majd ugye mentünk erre a provanszi birtokra, és ott tartottunk egy második szertartást is. egy szimbolikus szertartást, aminek az volt a célja, hogy ugye ez már sokkal személyesebb legyen, ez tényleg rólunk szóljon, mind a ketten mondtunk egy kis személyes fogadalmat egymásnak, akkor anyukám mondott beszédet, az egyik legjobb barátunk mondott beszédet, szóval ez tényleg nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon személyes volt, egy kis olajfaligetben, ott a provanci birtokon, úgyhogy nagyon örülök, hogy beiktattuk ezt a kis második szertartást is.
És azt kivezényelte le, ki adott ott össze benneteket szimbolikusan?
Egy barátunk, akinek nagyon-nagyon jó humora van, meg nagyon fantasztikusan bánik a szavakkal, szóviccekkel, úgyhogy tudtuk, hogy ő erre egy megfelelő szereplő lesz, és ő adott minket össze.
Mi az, ami neked fontos volt, hogy ott megfogadjál Augustnek?
A fogadalom szót használunk erre, de igazából nem arról szólt, hogy mit fogadunk meg, inkább csak, hogy hogyan írnánk le, vagy hogyan fejeznénk ki a szeretetünket a másik felé, vagy esetleg pár szót a közös történetünkről, úgyhogy inkább erről szólt. Hát nem tudnám egyébként konkrétan visszaidézni a gondolataimat, hogy akkor miket is írtam össze, de egyébként megvan, tehát minden meg el van mentve. Tehát ő is megírta az övét, én is az enyémet, és akkor szépen ott a helyszínen felolvastuk mindenki előtt egymásnak.
Mert nagyon romantikus lehetett ez a...
Hát volt sok könnyes szem a sorok között, úgyhogy ez tényleg eléggé meghatóra sikerült.
Mi volt a legjobb pillanata a esküvőtöknek?
Hú, de nehéz egy pillanatot ki... Igen, tudom, amikor mindenki ott volt a városháza előtt már minket várva, az egész nász nép ott összegyűlt, és úgy kell elképzelni a szenári kikötőjét, hogy van egy hosszú utca, de az mindig le van zárva, tehát az abszolút gyalogos, viszont az esküvőkre az esküvői autókat beengedik. Úgyhogy mi voltunk az egyetlen autó, akit beengedtek ugye aznap délután, vagy abban az egy órában, egy Ford Mustanggal behajtottunk szenári kikötőjébe, így pálmafák között, gyönyörű idő, ugye tényleg tengerpart, tehát annyira idilli volt az egész, ahogy ott begurultunk a kikötőbe, és láttam, hogy mindenki néz minket az utcán, ugye a kíváncsi tekintetek, hogy jaj, itt jön egy mennyasszony, úristen, és leparkoltunk a városháza előtt, és az volt a legjobb pillanat, az egyik legjobb pillanat az egész életemben, amikor kiszálltunk az autóból, és akkor szétnéztünk, és az a rácsodálkozás, hogy úristen, mindenki itt van, akit szeretünk, akit meghívtunk, akire számítunk, aki az életünk része, a család, a barátok, és a tömeg, aki ott vár, és csillogó szemmel néznek, és szeretnek minket, és eljöttek idáig, hogy minket ünnepeljenek, tehát az annyira megható volt, tehát most is, hogy beszélek róla, könyvbe lábad a szemem, tehát az egy gyönyörű pillanat volt.
Van valami jellegzetes francia szokás a lagzikon?
Én úgy gondolom, hogy sokkal kevesebb szokás vagy hagyomány van, mint a magyar esküvőkön. Tehát mi ebben magyarok, azt hiszem, hogy jobbak vagyunk, hogy őrizzük a hagyományokat. Úgyhogy én nem is tudnék semmit kiemelni. Talán egyet tudnék, ami most hirtelen beugrott, hogy sokszor nem csokoreldobás van, hanem szalagokat kötünk. De ezt már Magyarországon is láttam egyébként, hogy átvették Magyarországon, hogy szalagokat kötünk a csokorra. Minden lány megfog egy szalagot, és akkor így körbe kell sétálgatni, hogy letekerjük a szallagokat, és így szépen sorba hullanak ki a szallagok. És aki a legutolsó szallag, tehát ami legjobban van rögzítve, ugye azért lesz a csokor. És egyébként még egy kis anekdota, ez nagyon érdekes. Az eljegyzésünk előtt egy héttel voltunk egy francia-magyar pár esküvőjén, és ott ezt a hagyományt őrizték, hogy szallagokkal választották ki, hogy kié legyen a csokor. Viszont valamit nem tudom, nem valami kis baki ütött be, és egyszerűen nem működtek a szallagok, és nem jöttek le úgy, ahogy kellene. Úgyhogy végül is maradtunk, nem tudom, 5-6-an, és akkor eldobja a Blanka mennyasszony a csokrot, oké. Na hát én ott álltam, igazából abszolút nem érdekelt, hogy elkapom-e vagy nem. És hát mellettem elég harcias kedvű lányok voltak, akik konkrétan tényleg lövdösték egymást, hogy ők kapják el a csokrot. Én meg csak ott álltam. És hát ők addig-addig lögdösődtek, hogy ugrottak a csokorért, hogy tulajdonképpen kilökték egymás kezéből, és az én kezembe landolt a csokor. És hát rá egy héttel, hogy valóban megkérte Auguste a kezem, úgyhogy ez így nagyon jól jött ki.
Hát ez óriási. Még az szokott egy ilyen kényes vagy nehéz része lenni a lagziknak, vagy hát az esküvőnek, hogy mit adjanak ajándékba, meg hát tulajdonképpen a párnak is ez egy nehézség a tudtára adni ott a nász népnek, hogy mi az, aminek örülnének. Ti ezt hogyan oldottátok meg? Vagy volt mennyasszonytánc, és mindenki dobálta a pénzt a kalapba, vagy... mert ez is egy megoldás szokott lenni.
Igen, mert mennyasszonytánc nem volt. Hát mi megmondtuk őszintén, nem is tudom, hogy a meghívóba csempésztük bele az információt, vagy egyáltalán megmondtuk mindenkinek élő szóban, hogy amit mi szeretnénk, az ugye a pénzborítékban, tehát azt tudjuk, hogy mire szeretnénk költeni, mire nem. Tehát a tárgyakat azt azóta is bármi karácsonyban, szülinapban mindig mondjuk a családnak, hogy tárgyakat nem szeretnénk, nem kérünk, tehát hogyha valami ajándék, akkor legyen olyan, ami nem tudom, fogyasztható, mint mondjuk egy üvegpezsgő. De igen, tehát tárgyakat semmiképpen nem szerettünk volna, úgyhogy így a borítékos megoldás maradt.
Milyen volt az esküvői ruhád?
Na hát az esküvői ruha, igen, az esküvői ruhám, finoman szeretnék fogalmazni, ez kalandosan alakult, ugyanis hát röviden összefoglalva az esküvő előtt egy héttel nekem még nem volt esküvői ruhám. Ez okozta a legnagyobb stresszt és izgalmat.
De miért nem találtál, kerestél, vagy nem érdekelt? Egy mennyasszonynak a legfontosabb.
Hát igen, a legfontosabb, és nagyon is volt elképzelés. Igazából már évekkel ezelőtt, sőt, talán mielőtt megismertem volna Augustot, én már a Pinteresten megtaláltam az álomruhámat. Úgyhogy nagyon fontos szempont volt. És hát az egyik barátnőm felajánlotta, hogy ő varja meg a ruhát, mert éppen akkor egy stylist vagy varró iskolát végzett Londonban. És ott ő felajánlott, hogy megvarja ennek az állam ruhámnak a másolatát. Hát igen, ám csak, hogy ez a ruha, ez valahogy soha nem érkezett meg hozzám.
Pedig elkészült.
Állítólag elkészült, nyilván a teljes igazságot már soha nem fogom talán megtudni.
Próba nélkül varta?
Méreteimet levette, viszont ugye utána nem tudtunk találkozni hónapokig, tehát próba nem volt sohasem. És ugye közeledett az esküvő dátuma, és hát még mindig nem volt meg a ruha, még mindig nem, egészen odáig, hogy...
Te hitegeted, hogy megvan a ruha, és majd meg fogod kapni?
Természetesen igen, tehát abszolút én vártam, úgy vártam a postást, vagy a futárt, mint a megváltót. Tehát én ott taparogtam az ajtóba, és már ezt hallottam, én minden postást és futárt elkaptam, hogy ugye a ruhámat hozta, tehát már hírből ismertek, hogy igen, én vagyok az, aki a ruháját várja. Hát igen, azóta se érkezett meg az a ruha. Igen, ez volt egy héttel az esküvő előtt, és akkor volt egy mélypontom tényleg, mikor már 6 nap, vagy nem tudom mennyi volt, és még mindig ott voltam ruha nélkül, akkor volt egy brutális kiborulásom, tehát tényleg az ott keservesen zokogtam, hogy itt van, itt minden készen áll az esküvőre, és pár nap van, és nincs meg az álomruhám, és nincs, és nem, hogy álomruhám, nincs semmilyen ruhám, nincs, és úristen, mi lesz velem? Szóval teljesen kétségbe estem, és hát August minden helyzet megmentője, egyből elkezdte nézegetni hát a Le Bon Coin, az olyan, mint a tudom, jófogás, vagy a ilyesmi oldal Magyarországon, elkezdte nézegetni, hogy mik az, amik neten vannak, mert ugye hát bérelni, vagy varatni már késő lett volna itt Franciaországban, tehát abból kifodottunk már az időből, tehát itt valami nagyon gyors megoldás kellett. És hál' Istennek August talált egy ruhát itt a környéken, tök jó árban, majdnem, hogy a méretem volt, minimálisan kellett rám igazítani, úgyhogy másnap rohantam, és akkor megvettem azt a ruhát. Viszont közben, ami még mentett a szituáción, egyébként a lány, aki varta volna a ruhát, küldött egy másik ruhát, egy B-tervet, amit megszerzett egy stylisttól, ami egyébként az eredeti álomruhám volt. Tehát tulajdonképpen, ami katasztrófának indult, úgy tök jól sült el, mert igazából megkaptam kölcsön az álomruhát, aminek a másolatát készítette volna a barátnőm. Úgyhogy igazából itt 2 ruhám is volt. Az elsőt fölvettem a Városházára, a szertartásra, a második ruhát pedig fölvettem a bulira, és ugye a szimbolikus szertartásra. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon jó vége lett a történetnek, és 2 ruhám is lett. De hát azért az izgalom, meg a kétségbeesés 6-7 nappal az esküvő előtt, na hát azt megspóroltam volna magamnak.
És az a barátnőd részt vett az esküvődön?
De egyébként nem is tudott részt venni, mert közben valami balesete történt a térdében, műteni kellett, nem tudom, mindegy, szóval... Nem is tudott eljönni az esküvőre sem.
De tudja, hogy mit okozott itt neked egyébként?
Hát valószínűleg tudja ezt.
Meddig tartott a buli?
Na, talán ez az egy olyan pont van az esküvőn, amit sajnálok, hogy nem tartott addig, ameddig elképzeltük, vagy szerettem volna. Mert sajnos a helyszínnel ezt nem tudom, nem beszéltük meg kellőképpen, vagy elbeszéltünk egymás mellett, de ők nem hagyták, hogy hajnalig tartson a buli, úgyhogy ilyen 2-kor vége szakadt. Ugyanis véget vetett neki a helyszín, úgyhogy ez egy hatalmas szívfájdalmam volt. Úgyhogy talán, hogyha egy esküvőszervező kezében van a dolog, és ő kommunikál a helyszínnel, vagy ott van a helyszínen, akkor ez így máshogy történt volna, nem tudom. Úgyhogy a helyszínválasztásnál ez az egy dolog van, amit bánok, mert egyébként gyönyörű, tényleg egy álomhelyszínt képzelje el, egy provanszi, vidéki, kúria, szőlővel, mindennel, régi tanya, fú, nagyon gyönyörű, gyönyörű. Viszont nem voltak hozzászokva, hogy ott esküvőket tartsanak, úgyhogy szerintem megijedtek, amikor ezt így felmérték az esküvő napján, hogy hát igen, hát egy esküvő az lakodalommal is jár, vagy nem láttak még jó magyar lakodalmat, nem tudom, de igen, ott nagyon behúzták az esküvő napján a kéziféket. És hát én, aki hajnalig szerettem volna tombolni, ez így korábban véget ért. Úgyhogy ez az egyetlen pontja van az esküvőnek, amit sajnálok, de hát nem baj, a reggelig tombolást azt pótoljuk máshogy azóta is a barátokkal, úgyhogy semmi gond.
És volt menyecske ruhád, átöltöztél éjfélkor?
Igen. Mégpedig hát eléggé jó kis, hát nem is hagyományos, de fűzős, tüllös menyecske ruhám volt, úgyhogy annak megadtam a módját, mert tudtam, hogy August imádja az ilyen magyar hagyományokat, meg menyecske ruha, meg mit tudom én, úgyhogy biztos voltam benne, hogy ez neki nagyon fog tetszeni. Úgyhogy egy jó kis menyecské és menyecske ruhát választottam, mert tudtam, hogy ez Augustnek nagyon nagy örömet fog jelenteni, úgyhogy ezért volt menyecske ruhám, igen.
Olyan elházas élet, mint amilyennek megálmodtad az gyerekkorodban.
Azt hiszem, hogy igen. De tényleg, hogyha valaki mellett én elképzeltem az életem, az egy olyan férfi, mint August. Úgyhogy nagyon, nagyon jó a házas élet, azt kell, hogy mondjam. Egyébként nyilván sok minden nem változik alapvetően, tehát ugyanúgy telnek a hétköznapok, nyilván ugyanúgy együtt éltünk már 4 évig előtte. Tehát sok-sok konkrét változás nem történt. És emlékszem, hogy nagyon sokszor kérdezték hónapokig az esküvő után, hogy na milyen a házas élet? És hát ugye mi erre a válasz? Hát ugyanolyan, mint eddig. De talán, igen, ugyanolyan, mint eddig, csak még jobb. Tehát amúgy van valami plusz a tudatunkban, hogy hát igen, most már tök jó kimondani, hogy őt a férjemként mutatom be, én vagyok a felesége. Tehát van ennek egy pszichológiája, hogy igenis elmélyíti a kapcsolatot. Ugye sokan mondják, hogy ez csak egy papír, meg nem tudom. Hát ezzel nem tudok egyetérteni, nem. Tehát az ünneplésnek, az egész szertartásnak, hogy férj és feleség vagyunk, az egy a tudatban is egy lépés, egy szorosabbra fűzés. Úgyhogy igen, azt tudom mondani, hogy ugyanolyan, mint eddig, csak még jobb, és még mélyebb.